Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, akár azt is mondhatnám, hogy szép estét kívánok, mert hogy Szép Zoltán kollégánk a mai Tetőterasz vendége, és hát lényegében ez egy prolongált kezdet. Elterveztük, hogy amint Párizsból friss élményekkel haza érkezel, a Marosvásárhelyi Rádió sportszerkesztőjeként már is faggatunk majd, aztán mindenféle történések következtek be, úgyhogy tulajdonképpen az időzítés a paralimpia startjával függ össze, de hát gondolom, hogy még élénkek ezek az élmények benned, Zozo. Mennyi időnek kell eltelni, amíg leülepednek, és főleg azért furcsa ez a történet veled, mert ahogy elhagytad Párizst, már is egy másik nemzetközi viadalról tudósítottál, úgyhogy tulajdonképpen gyanítom, hogy nem is volt időd picit lazítani. Köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Szervusz, köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Jól látod, nem igazán volt még idő arra, hogy tulajdonképpen feldolgozzam azt, ami történt velem 3 hét alatt Párizsban a nyári olimpiai játékok alatt. Elég hosszú időnek kell általában tapasztalataim szerint eltelnie annak, hogy az ember ezeket feldolgozza, hiszen annyira gyorsan történik minden, és annyira az adott pillanatnak élünk mi újságírók, és tényleg mondhatom azt, hogy mi újságírók, mert szerintem minden újságíró hasonló módon éli meg, hogy egyszerűen nincs időnk még egy érmet sem feldolgozni, vagy egy kudarcot, vagy egy sikert elkönyvelni, úgyhogy általában megkezdjük a programot reggel, aztán beleszaladunk az éjszakába, valamikor éjfél után általában véget ér a napunk, és gyorsan pihenés, mert kezdődik előről, és ez így megy 3 héten keresztül szünnap nélkül.
Zozo, hogyha ezt nézzük, most nyilván Zoltánként ismernek, de a kollégák és a sajtos berkekben Zozóként szólítanak meg, úgyhogy alternálni fogom a két megszólítást.
Hogy gyúrtok
erre a 3 hétre? Neked van azért tapasztalatod, itt van Tokió, itt van Rio.
Rio volt az első, Rio. Aztán Pyeongchang, Tokió, Peking, és most volt Párizs.
Így van. Szóval, hogy van azért a jócskán tapasztalatod, az előbbi olimpiás szerepléseket figyelembe véve, hogy edzed magad erre? Tehát ez egy a 3 megfeszített hét, ahol az ember menet közben kifulladhat, mert ezt a ritmust azért tartani. Hát jó, most szerencse, hogy tulajdonképpen te úgy vagy sportújságíró, vagy sportoló, aktív sportoló is vagy egyben, de azért gondolom, hogy voltak ott kollégák, akik koruknál fogva, vagy habitusuknál fogva értenek a sporthoz, de tulajdonképpen nem annyira edzettek így fizikailag, hogy bírják ezt a történetet. Mi a feltétele annak, hogy tényleg toppon legyél 3 héten keresztül, úgyhogy helyszínek változnak, sportszámok változnak, hangulat, akár az időjárás is bekavarhat?
Én tényleg azt tapasztaltam, hogy tulajdonképpen az éli túl ezt az egészet, aki tulajdonképpen a sportnak él. Tehát, hogy úgy dolgozik, hogy közben ez nem egy munka számára, hanem ez egy életforma. És ezáltal lehet gyakorlatilag túlélni ezt a 3 hetet, hiszen első alkalommal, amikor belecsöppentem a Riói olimpiába, akkor úgymond vakon mentem bele, tehát fogalmam nem volt arról, hogy mit is jelent tulajdonképpen egy olimpián dolgozni ilyen hosszú időn keresztül, ennyi féle sportágban is, ahogy te is említetted, ugye változnak a helyszínek, hiszen ahogy mondjuk a sportágak is ugye váltogatják egymást, így a helyszínek is értelemszerűen változnak.
És hát Rióban volt gondod a szállítással, olyan eset is megtörtént, hogy elcsíptett például a magyar vízilabda válogatott utolsó 30 másodpercét, mert annyit késett a busz.
Pontosan, hát Rióban egy picit nehéz volt kiszámítani ezt a szállításos történetet, főleg úgy az első napokban, mert ott egy ilyen teljes káosz uralkodott, tehát a buszok nem egy menetrend szerint indultak, hanem amikor éppen a sofőr úgy gondolta, hogy na, akkor most mehetünk. Volt olyan, hogy ugye konkrétan a sofőr elaludt a buszkormányon, és mi költöttük fel, hogy akkor mikor kell indulni, és akkor mondta, hogy ja, hát már el kellett volna indulni, na akkor induljunk. Tehát, hogy tényleg egy ilyen tipikus dél-amerikai stílusban majd ráírunk holnap.
Van egy sajátos ritmus, igen.
Uh-huh. Így van, és az egy teljesen ilyen más történet volt. Ott az egyedüli dolog, ami azért kiszámítható volt, és nekem egy kellemes meglepetés volt, az a taxizás volt. Én rengeteget taxiztam, nagyon sokat használtam ott Rióban a taxit, és abszolút jó dolgokat tudok mondani róla. Nem feltétlenül állja meg ez a dolog a helyét ma konkrétan, mert lehet, hogy ma már ugye, hogy nincs olimpia, már nem feltétlenül ez a legbiztonságosabb, vagy a legmegbízhatóbb közlekedési eszköz. Viszont akkor az olimpia alatt, ez tényleg saját tapasztalat, hogy szenzációsan működött. Tehát én, ha beültem egy taxiba, akkor biztos voltam benne, hogy ott a késés az úgy nagyjából plusz-minusz 10-15 perc lehet, és abban is biztos voltam, hogy nem fog átverni a taxis, tehát nem történik meg az, mint Bukarestben, hogy akkor megyünk pluszba két kört, és nem tudom, elvisz valami más negyedbe, és akkor, hogy még rátegyünk 10 euróval mondjuk a költségekre, inkább kerül egyet, hanem itt konkrétan ő belőtte a GPS-be, én is a telefonomon leellenőriztem, mondtam neki, hogy rendben van, ez az útvonal jó lesz, és akkor azon haladtunk, tehát, hogy ott tényleg ez így működött.
Tokióban nem voltak ilyen gondjaitok. Meg gondolom, Párizsban sem.
Ott teljesen jól működött, ott a médiának külön járatai voltak. Az egyedüli hátrány az az volt, hogy mindig vissza kellett menni erre a nagy buszpályaudvarra, ahonnan indult minden járat. Tehát nem az volt, hogy mondjuk egyik helyszínről egyből át tudtál menni a másikra, hanem volt mindig egy ilyen köztes pont, ami a nagy buszpályaudvart jelentette, amit úgy kell elképzelni konkrétan, mint egy repülőteret. Tehát hatalmas területen zajlott, több száz járat volt, és ugye egymás után indultak ilyen 10-15 percenként volt, hogy fél óránként vagy óránként, ugye távolságfüggő volt ez az egész történet, és ez csak a sajtósokat szállította, tehát csak az újságírókat, és elképesztő volt látni azt, hogy ez tényleg működött, ez egy ilyen, majdhogy nem 0-24-ben működött, de hogy 0-20-ban biztos, az merem fogadni, tehát tényleg az, mint a svájci óra úgy működött, akkor zárodtak az ajtók, amikor a mánus elérte a pont fixet, és akkor indult is a busz.
Ehhez képest Párizs egy picit lezsernek tűnt?
Ehhez képest Párizs olyan szinten meglepett, hogy ugye ott teljesen a tömegközlekedésben bíztak a szervezők, és tulajdonképpen a tömegközlekedés vitte el az egészet. És én egy kicsit szkeptikus voltam így az olimpia előtt, hogy ez most akkor tényleg fog működni, mert itt most nem csak arról a 15-20 ezer, vagy akár 30 ezer újságíróról van szó, akiket kell szállítani A-ból B-be, hanem itt arról a több százezer, esetenként milliós tömegről van szó, akik érkeznek az olimpiára, legyenek azok szurkolók, kísérő személyzet, sportolók, mindenféle VIP-megkívottak, stb. Igen. Rokonok, így van. És emellett még azért mégiscsak egy metropoliszról, Párizsról beszélünk, egy több milliós városról, ahol azért az élet nem áll meg, tehát ugyanúgy megy tovább.
De hát gyanítom azért, Zozo, gyanítom, hogy azért van, most nem tudom belőni, mert nem is néztem konkrétan utána, de hát így empirikusan, hogy azért a jó párizsiak nyáron ugye elindulnak nyaralni, kifele, vidéki ház, valahol délre, tengerpart, hegyek, akármi.
Gondolj bele, hogy nem tud mindenki elutazni. Tehát én
nyilván csak arra gondoltam, hogy arra gondoltam, hogy nagyon sokan ugye megtartották ezt a szokásukat egyrészt, akik nem voltak annyira rettenetesen nagy sportbarátok és hát sportélményfogyasztók, és el tudom azt is képzelni, hogy mint ahogy, hát nem tudom, most a léptékeket betartva, Sepsiszentgyörgyön, a városnapok környékén a főtéri lakók elköltöznek, kiadják a szobáikat, mert hogy elég zajos az a pár nap, ugyanúgy az Antolt környékén is, ha csak tehet a zajszennyezés miatt azért jó páran elhagyják a város, szóval el tudom azt is képzelni, hogy akik egyébként nem terveztek valamiféle vidéki túrát, vagy akármilyen nyári utazást, most beiktatták, mert hogy nem voltak annyira sportfánok, meg úgy belekalkulálták azt, hogy felfordul a város, és lehet, hogy nekik az úgy igazán nem volt komfortos. Tehát most nem azt mondom, hogy maga Párizs nem fogadta, nem volt jó vendégfogadó és a lakosság, meg az egész millió, hanem hogy elképzelhető, hogy picit volt egy ilyen közlekedő edényes történet, és talán ezért bírta a közszállítás.
Biztos, hogy voltak ehhez hasonló esetek, amit te felsoroltál, viszont itt konkrétan a tömegközlekedés, hogy elbírja ezt a történetet, ez úgy működött, és ezt ugye aztán én az utolsó nap láttam igazából teljes mértékben át, és akkor esett le a tantusz, hogy ez így tudott csak is működni, hogy nagyon durván nem, hogy megduplázták, vagy megtriplázták, hanem megtízszerezték a járatokat. Tehát például a metrók azok, ha nem percenként, de 2 percenként jöttek. Míg normál esetben, és ezt már ugye augusztus 12-én tapasztaltam, mert ugye 11-én véget ért az olimpia, 12-én már azt tapasztaltam, hogy nemhogy 2 percenként nem jött a metró, hanem volt olyan, hogy 10 percet kellett várni egy szerelvényre. Tehát, hogy a járatok sűrűsége az nagyon-nagyon megvolt sokszorozódva. Nem beszélve arról, hogy borzasztó jó egyébként a tömegközlekedés Párizsban. Tehát nagyon jól összekötődnek a metrók a villamos járattal. A metrónak is van több változata, van, ami a föld felett megy, föld alatt, van, ami az út felett ilyen hidakon, sineken halad. Tehát, hogy tényleg nagyon jó a tömegközlekedés ott, és nagyon jól szervezett. Olyan alagút rendszer van, ami egészen elképesztő. Tehát azért sok helyen jártam már a világban, de az, hogy fél órán keresztül sétálj a föld alatt, úgymond Párizsban a föld alatt, hát ez valami egészen elképesztő. Tehát, hogy tényleg jól működött, és elbírta azt a nagy tömeget, mert azért elutaztak a párizsiak, és kiadták a lakásaikat, de helyettük érkezett egy óriási szurkolói tömeg a világ különböző pontjairól, akik oké, hogy azok is váltogatták egymást, de állandó jelleggel pezsgett, lélegzett ez a város, és nagyon jó volt azt érezni, hogy az olimpia végre a Covid óta ismét megnyílt az emberek előtt, és ez volt az, ami fantasztikus volt, hogy tényleg megint teret lelátók előtt zajlottak az események. Hát az asztali teniszcsarnokban egy tűt nem lehetett lejteni, annyira tele volt. De mondhatnám azt is, hogy a breaktáncon, a szabadtérén, még a stadionon kívül óriási sorokban álltak az emberek, és nézték a kivetítőn, amit tudtak nézni, mert nem mindent láttak, de ott álltak, hogy a kocsmák előtt hosszú sorokban, egy tévéképernyő előtt több tízen álltak egy sörrel a kezükben, és figyelték az eseményeket. Arról nem is beszélve, hogy a metrón, vagy a villamoson, ha utaztak az emberek, hát mobiltelefonon lógtak, az egy dolog, de a mobiltelefonon a közvetítéseket, az élő közvetítéseket nézték közben, és ott üdvrivalgás közepette egy-egy gólnál, vagy egy-egy győzelemnél, tényleg ugráltak örömükben. Tehát, hogy pezsgett ettől a város, és tényleg megélték az olimpiát. És én őszintén mondom, hogy ehhez hasonlót még tényleg nem láttam egyik olimpia alkalmával sem, tehát sem Rióban, sem Pyeongchangban, sem Tokióban, sehol máshol nem láttam ilyet.
Na most említed azt, hogy drukker, meg izgulás, meg hát a fánok öröme. A sportújságíró egy kicsit ilyen kevert állapotban van, vagy legalábbis én úgy gyanítom, hogy hát kiutazik, és akkor nyilván neked romániai magyar sajtósként duplán kihívás az, hogy ugye vannak magyarországi sportolók érdekeltek, meg romániaiak, meg azon belül is romániai magyar sportolók, és akkor neked meg szakszerűen kell erről úgymond közvetíteni, hírt adni, akár élőben is. Hol tudod egálba hozni, vagy hogy tudod kezelni azt, hogy izgulsz, drukkolsz, mint sportkedvelő, illetve krónikása vagy a történéseknek, mint sportújságíró. Ilyenkor mi a nyerőképlet? Hogy tudod ezt úgy kezelni, hogy az izgalom átjöjjön, de ugyanakkor a szakszerűség megmaradjon?
Jó a kérdés. Ezt nagyon sokszor ugye csak úgy tudom megtenni, hogy egy picit behúzom a kéziféket, ugyanis én sportolóként is.
Ja, meg igen, elfelejtettem, hogy részese is vagy az aktív sportolásnak. Ez még, igen, még pluszba tehát, bonyolítja a helyzetedet.
Pontosan. Tehát, hogy nálam egy elég ilyen több szerep jön össze, amiből mindegyiknél be kell egy picit húzzam a kéziféket, olyan szinten, hogy ezt egy valamiféle egyensúlyba hozzam, és hát ez, hogy mondjam, a legnagyobb részében sikerül a munkám során, de mindig adódnak olyan helyzetek, amikor lehet, hogy már úgymond én is átlendülök a szurkoló zónába, és egy picit jobban megélem a dolgokat.
Menet közben kapod magad rajta, és akkor megint egy picit visszafogsz, vagy amikor újra hallgatod a tudósítást?
Nem, ott már menet közben rájövök erre, csak olyankor ugye mindig az van, hogy azért nyomdafestéket tűrően reagáljak le dolgokat, tehát hogy ez az, ami igazából egy ilyen ösztönszerű történet, hogy nem jön ki egyből egy csúnya szóval élve káromkodás, hogyha mondjuk valami nem úgy történik, hanem egyszerűen az tényleg mint egy újságíró kezelem, felfogom és akkor átadom az üzenetet, aztán majd a szurkoló az döntse, hogy mi is történt valójában, és ő saját magának felállít majd egy gondolatmenetet. Viszont tényleg vannak olyan helyzetek, amikor olyan áttörő öröm ér, hogy azt nem lehet másképp átadni, mint csak úgy megélve. És nagyon sokszor ez által sokkal jobb lesz a közvetítés, a tudósítás. Ezt visszajelzésekből tudom, tehát ezt nem én gondolom így, hanem ezt tényleg a visszajelzésekből tudom. Itt most konkrétan gondolok a Dávid Popovics közvetítésre, amikor egyszerűen elindultam, és tényleg csak egyszer hallgattam vissza az egész közvetítést, mert még mindig nem volt rá erőm, hogy meghallgassam elejétől végéig, de elindultam egy ilyen nagyon sablonszerű, mondhatni még azt is mondanám, hogy egy ilyen lakos közvetítésben, és akkor ahogy közeledtünk a versenyszám vége felé, tehát jött az utolsó 100 méter, vagy az utolsó 50 méter, akkor így teljesen így a tetőfok az úgy a magasságokba emelkedett, és akkor, amikor éreztem, hogy na most ez egy olyan pillanat, ami tényleg történelmi, tehát itt most vagy meg lesz az arany, vagy nem, de ha meg lesz, akkor viszont az fantasztikus, ha meg nem lesz meg, akkor viszont egy óriási csata volt, úgyhogy ott felemeltem a hangomat, ott tényleg kijött belőlem a szurkoló, és amikor célba ért és kiírták a képernyőre, hogy ugye aranyérem 200-addal, akkor egyszerűen egy olyan dolog tört belőlem elő, amit addig tényleg soha életemben nem tapasztaltam. Tehát az a romániai sportban nevelkedett, onnan kitörő és csúcsra feljutó, úgyhogy közben az amerikai csili-vili hiper-szuper technológiákat maguk mögött tudó sportolókat hagy tényleg maga mögött, egy bukaresti egyszerű fiatal legény.
Plojesti.
Hát Plojesti, de Bukarestben ugye ott nevelkedett, igazából ott mondhatni ott nőtt fel, abban a közegben, tehát hogy tényleg úgymond egy közülünk való, akárhogy is veszük, mert ebben a romániai sportban nevelkedett, tehát ezekben a körülményekben, ez amit ki szeretnék emelni, hogy ezt én pontosan tudom, saját bőrömön tapasztaltam, hogy mit jelent az, amikor valami hiányzik, valamiért meg kell harcolni, meg kell küzdeni, el kell érni, tehát nehogy azt higgye valaki, hogy azért, mert Dávid Popovics világbajnok lett, onnantól kezdve neki jobbak lettek a körülményei. Valószínűleg valamennyivel jobbak lettek, de ugyanúgy egy sátortetős uszodában készült fel, ahol télen, ha bemész, 3 perc után nem kapsz levegőt. Tehát ugyanúgy egy levegőtlen, rossz körülmények között készült fel, és onnan kitörni és elérni ezt az eredményt, ez tényleg egy ilyen felfoghatatlan, már-már csoda kategória, úgyhogy akkor abban a pillanatban kitört belőlem minden, és ott tényleg szó szerint könnyes lett a szemem, és ez átjött a közvetítésbe, mert a román kolléga, amikor a stúdióból kérdezett engemet, visszakapcsolt ugye Bukarestbe az adás, akkor az volt az első kérdése, hogy Zoli, te most megkönnyezted ezt a döntőt? És akkor mondtam, hogy én minden szégyen izé nélkül felvállalom, hogy én megkönnyeztem, mert egyszerűen mondom, ez olyan esemény, amit nem lehet anélkül, úgy, hogy ott vagy a helyszínen is látod, hogy mi történik 16 ezer ember előtt, tehát azért nem egy foci meccsről van szó, hanem úszásról, és ez megtörténik, akkor azt nem lehet anélkül, hogy te tényleg ne örüljél úgy, hogy a legmagasabb fokozaton vagy. És akkor ez még őket is meglepte, mert szerintem egyrészt nem gondolták, hogy egy romániai magyar képes erre, másrészt akkor jöttek ők rá, hogy engem tényleg érdekel ez a dolog, és onnantól kezdve én kaptam meg az összes úszás közvetítést. Tehát, hogy egy ilyen beestem a történetbe, mert gyakorlatilag a futam közben szakadt meg a kapcsolata a kolléganővel, aki kellett volna közvetítse ezt az adott futamot. Én voltam úgymond a B-terv, hogyha a technológia leáll, akkor én vagyok a másik vonalon, engem kapcsolnak. De hát erre körülbelül annyi volt az esély, mint a, nem tudom, általában mennyi az esélye erre, de nagyon-nagyon kevés, és csak annyit hallottam a fülesben, hogy Zoli, kiabáltak Bukarestből, 10 másodperc és lépsz be, és én nem értettem, hogy miért. Mert már a harmadik ember a medence szélénél állt, már zajlott a bemutatás. Tehát, hogy minden tényleg ilyen nagyon gyorsan történt, fel se tudtam dolgozni, tehát még mai napig is így gondolkodom, hogy hogy voltam képes rá, hiszen egy rajtlista nem volt a kezemben. Én úgy érkeztem meg oda, hogy előtte a Molnár Edének, a Sepsiszentgyörgyi hegyi kerékpárosnak a futamára kellett kiutazzak Párizstól, hát egy másfél órányira Elancourba, és onnan jöttem, estem be az uszodába, szó szerint. Úgyhogy tényleg ezeket a dolgokat nem tudom, hogy mikor fogom feldolgozni, de valószínűleg, hogy majd, amikor...
Hát most is például, hogy beszélsz róla, hát, ez igen. Is egy szakasza lehet akár.
Az biztos, hogy ez is egy szakasz. Ebben teljes mértékben igazat adok neked. De valószínűleg majd egy ilyen őszi esős napon, vagy téli hidegebb, sötétebb éjszakán, amikor így visszahallgatom, vagy visszanézem a dolgokat, a képeket, akkor úgy fel fogom tudni dolgozni teljes mértékben, de ennek időnek kell eltelni.
Vegyes zónáról beszéltél, a hát versenyszámok lejárta után, vagy mérkőzések végén van lehetőség arra, hogy a szakma találkozzon a sportolókkal, edzőkkel, és hát ez egy olyan pillanat, amit megint nagyon hatékonyan kell kihasználni, mert ekkor lényegében van egyfajta belső szakmai versengés, hogy ki jut oda, ki tudja föltenni a saját kérdését, egyáltalán fizikailag vagy-e ott olyan helyzetben és távolságon, hogy legalább a hangot azt rögzíteni tudod, mennyire szolidárisak a kollégák, mennyire érzed azt, hogy mindenki ott akar lenni, mindenki majdnem elsőként szeretne egy választ szerezni, exkluzív, vagy hát nem tudom, legalábbis hangozzék az el, hogy az ő kérdésére érkezett a válasz. Hogy történik ez a, nem tudom, rivalizálás? Ez túl durva szó?
Biztos, hogy van egy rivalizálás. Kell is, de én azt hiszem, hogy ez egy egészséges verseny. Itt elsősorban ugye a vegyes zónában, a mix zónában ki vannak alakítva a különböző területek, és az egész úgy kezdődik, hogy a sportoló, amikor érkezik, akkor elsőként köteles a úgymond olimpiai közvetítőnek nyilatkozni.
Igen, ez a szabvány, igen, és utána, igen, csak hogy időnként, ahogy én láttam, vagy ahogy hallottam is egyébként, hogy főleg akkor, amikor nagyon sűrűn váltakoznak a versenyszámok, hát mondjuk például az atlétika, amikor ugye középfutamok vannak, akkor hát főleg ilyen nagyon sűrű helyeken, mint a 400 síkfutás, ahol 5-6 széria is van, hát akkor úgy futószalagon jönnek az interjú alanyok.
Ez így van, futószalagon jönnek, viszont mindig az van, hogy azért mi is kollégák, hogy mondjam, tehát azért a többség, és tényleg itt inkább a többségre hívnám fel a figyelmet, többség azért figyelünk egymásra, hogy mindenkinek jusson valaki. Ne az legyen, hogy lemaradt és senki nem lesz neked, hanem legalább egy ember jusson neked is, legalább egy ember jusson a másiknak is. Ugye ezt nagyon gyorsan, pörgősen megpróbáljuk csinálni. Persze mindig van olyan, aki, mit tudom én, most életút interjút akar készíteni, és akkor ott tartja egy 10 percet, 15 percet, olyankor akkor csúnyán nézünk az illető személyre, mert hogy nem ez az a pillanat, amikor te életút interjút kellene készítsél az adott sportolóval, hanem itt tényleg mindössze 1-2-3 percben
flashek, igen.
Összegezzen neked rögtön a futam után, és akkor abból készítsél egy anyagot. Mindig egy ilyen, hát végülis jó a kifejezés, mert egy verseny zajlik a riporterek között is, még akkor is, hogyha ugye vannak külön jogdíjasok, nem jogdíjasok, írott sajtó, meg mindenféle kategória. A legprofibbak azok mindig azt csinálják, hogy megérkeznek, és akkor mondják, hogy 3 kérdés. És akkor aki elsőnek nyújtja a kezét, akkor mondja, hogy te kérdezel, te kérdezel, és te kérdezel. És amikor befejezte a harmadik kérdést, akkor el is ment. Ezek a legprofibbak. Én ezt 2016-ban Rióban tapasztaltam, Michael Phelps pont előttem megállt, olyan mázista voltam, hogy konkrétan kinyújtottam a kezemet, és a legtökéletesebb helyre került a mikrofon, de ő mondta, 3 kérdés, és akkor arra már egyből az amerikai újságírók reagáltak, pak-pak-pak, meg volt a 3 kérdés, és azzal ő ment tovább. Ment egy következő kategóriához, mondjuk a nem jogdíjasokhoz. ott is megállt, ott is, mit tudom én, egy-két kérdésre válaszolt, és ment tovább a következő kategóriára. Tehát, hogy így csinálják a profit. Most vannak ugye minden esetben, és szerintem minden sportágban vannak olyanok, akik nem nagyon szeretnek nyilatkozni. Ugye jól ismerjük a Milák Kristóf esetét, ő senkinek nem nyilatkozott az olimpián, tehát ő végigment a vegyes zónán, vállalva azt, hogy akár pénzbeli büntetést is kap, és senkinek nem nyilatkozott. Hogy ne legyen az a történet, hogy ő külön valakinek nyilatkozik, és a többinek nem. Tehát akkor inkább senkinek. És vannak ilyen sportolók, tehát én őket is megértem bizonyos szinten, már annál tovább nem gondolkodom, hogy akkor ez neki miért jó, majd ezt ő valószínűleg egyszer az életben elmondja majd, hogy miért volt ez jó, vagy miért nem volt jó, vagy ő biztosan tudja, hogy miért jó ez neki. Én meg úgy vagyok vele, hogy ha ő nem akar erről beszélni, akkor nem fogok harapófogot használni, hogy most akkor kihúzzam belőle. Tehát én inkább ez a békésebb típus vagyok, hogy akkor elfogadom ezt a történetet. Azt nem tudom elfogadni viszont, amikor mondjuk egy sportoló a csalódottságában dönt úgy, hogy már pedig ő nem fog most nyilatkozni. Mert itt nem holmi hétköznapi amatőr sportolókról beszélünk, hanem profikról, akik a kudarcot is meg kell tanulják feldolgozni. És nagyon jó példa ilyen szempontból Molnár Ede, a Sepsi-Szentgyörgyi hegyi kerékpározó, aki úgy fejezte be az olimpiát, hogy nem fejezte be, hiszen eltörött a hátsó kereke, és nem tudta folytatni a versenyt. Ennek ellenére verseny közben ugye már ott jött át a mixzónán, odafutottam, megöleltük egymást, próbáltam vigasztalni, aztán kiderült, hogy inkább ő kell vigasztaljon engem, elkacagtuk a dolgot, nyilatkozott, elmesélte, mi történt, és onnantól kezdve ment tovább az élet. Tehát, hogy nem az volt, hogy akkor elsétált. Mondok egy másik példát, ott van Alex Kretz esete, judós, aki az első körben megverte a tokiói bronzérmes Tóth Krisztiánt, kijött, mondta, hogy most nem nyilatkozik, mert ugye mindjárt lesz a következő meccs, ez teljesen érthető, ment is tovább. Jött a Tóth Krisztián, aki ugye kikapott, ő teljesen készségesen és profin odaállt, elmondta, mi történt, vállalta a vereséget, ment tovább. Következő körben Alex Kretz kikapott, kijött, és úgy sétált el, hogy mondta, hogy nem, ő most nem tud beszélni. Mondtam, oké, hagyom egy 10 percet, beüzentem a sajtófőnökön keresztül, hogy akkor várom egy interjúra, hogyha lenyugodott, itt leszek még egy órát. Nem jött. Akkor átmentem asztali teniszre, ugyanez a történet megtörtént Szőcs Bernivel, az asztali teniszezővel, ő is kijött, ő sem nyilatkozott, ő is elment. És akkor ott elpattant bennem egy húr, és ott jeleztem a Román Olimpiai Bizottságnak a sajtófőnökének, Alina Alexoynak, hogy mondom, ez így nem lesz jó. Hát mondom, mi azért vagyunk itt, hogy a feladatunkat elvégezzük, de nem tudjuk elvégezni 100%-ban, hogyha nincsen egy vélemény, egy nyilatkozat a sportoló részéről. Mert az egy dolog, amit én látok a lelátóról, vagy akár a pást mellől, vagy a tatami mellől, hogy mi történik, de szeretném tudni, hogy a sportolóban mi játszódik le. És ha ők nem mondják ezt el, akkor nem lesz teljes az anyag. És egyébként is mondom, az nem egy profi hozzáállás. Miért van az, hogy csak a román versenyzők csinálják ezt? Mondom, miért van az, hogy mondjuk egy Michael Phelps vagy egy Usain Bolt egy kudarc után is odáll és elmondja, hogy mi történt. Tehát, hogy nem hiszem el, hogy ebben csak mi romániaiak vagyunk úgymond ludasok. És akkor onnantól kezdve valami történt, valószínűleg rászóltak a sportolókra, mert onnantól kezdve nem történt meg ehhez hasonló eset. Tehát, hogyha mondjuk egy sikertelenség volt, akkor is egyből nyilatkoztak, elmesélték, hogy mi történt, úgyhogy ez is szerintem egy ilyen tanulási folyamat része, amit magának a sportolónak is meg kell tanulnia, hiszen olimpia az 4 évente van, tehát hiába jön nekem elmondani egy év után, vagy akár egy hét után, mert
az már nem az.
Az már nem ugyanaz, mert akkor már nem ugyanazt tudja elmondani, mint azt, amit akkor érez abban a pillanatban.
Barátságok, viszontlátások, ugye 3 nyári olimpia azért elegendő alkalom arra, hogy szaktársakkal viszont lássátok egymást. Kialakultak-e? Tehát az, hogy nem tudom, ugyanazt a meccset, vagy ugyanabban a sportágban érdekelt egy kollega, most mondok egy abszolút random nevet, egy marokkói újságíró, és nem tudom, hát szimpatikusan. Figura, szóba elegyedtek, akár a szünetben, akár a mérkőzés után váltottok véleményt, és akkor ez nem pusztán csak egy véletlen történet, hanem úgy egyébként is beszélgettek, kialakul egyfajta dialógus, ami nem zárul le az olimpia végén, hanem úgy megmarad.
Abszolút van ilyen. Már a riói olimpia után volt ez hasonló. Rengeteg magyarországi kollégával kerültem nagyon jó kapcsolatba, azóta is tartanak ezek a kapcsolatok. Most, hogy mondjam, van olyan kolléga, akivel már a harmadik nyári olimpiát tudtam le, de van olyan is, aki ugyanúgy télire is jár, és akkor szinte mondhatni egy csapat vagyunk. Itt említhetem őket akár név szerint is, hiszen ez nem titok. Tehát ott van például a Futó Csabi barátom, aki a 24.hu-t szerkeszti, vagy éppen a Telextől Ágasi Kovács Attila, vagy éppen az Inforádiótól Kaposi Dávid, vagy HVG-től Horn Andrea, akkor a Nemzeti Sportnál úgy tudja, általában mindig váltogatják a kollégák egymást, de ott is minden egyes alkalommal van egy ismerős, az MTI-sekkel is hasonló módon ott is ugye váltogatják egymást, de például a Göbös Gáborral már két olimpián voltunk együtt, úgyhogy mindig vannak ezek az ismerős arcok, segítjük egymás munkáját, ezt is nagyon fontos kiemelni, hiszen hogyha valamelyikünk nem jut el valahova, akkor a másik próbál segíteni, úgyhogy ez tényleg működik, és van, amikor barátság is kötődik belőle, tehát itt konkrétan nekem ez a felsorolt emberek közül szerintem 3-4 tényleg komoly baráti kapcsolatot alakítottam ki. De mondhatnám az örmény fotós barátomat, Asaturi Eszajáncot, akivel a pekingi téli olimpián ismerkedtem meg, és most Párizsban szintén ott volt, már saját ügynökséget vezet, fotóügynökséget, és érkezett oda, és hát vele is nagyon nagy öröm volt a találkozás, úgyhogy igen, vannak olyan sportágak, amire kiváltképpen csak azzal a kollégával megyek, vagy egymás mellé ülünk le, és akkor közben már tárgyaljuk, hogy mi is lesz a végkifejlet, mire számíthatunk. Ez így nagyon jó, mert tényleg szakmailag is meg tudod beszélni, nem csak a te fejedben lévő dolgok vannak, hanem hogy tényleg ezt így kielemezzük utána. Úgyhogy mert ugye nem beszélve Kádár Zoliról, akivel ugye együtt megyünk, tehát hogy mindig együtt leosztjuk egymásnak a feladatokat. Tehát, hogy
igen, erre vagyok kíváncsi, Zozó, ez a leosztás. Egyrészt ugye van ilyen, hát nem titok, magyar sportújságírásban előfordult, ugye, hogy a sztár sportújságíró kiment a csapattal, és akkor ránézett a programra. Nagyjából látszott, hogy melyek az éremesélyes döntők és a versenyszámok, akkor azokat úgy lefoglalta magának. Nos, nevet nem mondok, inkább a helyzet érdekes, és akkor a többi úgymond maradt a társaknak. A ti esetetekben inkább az a gond, hogy túl kevesen vagytok a túl sok, vagy éremesélyes, vagy nagyon izgalmas, vagy azért érdekes közvetítés helyszínre, mert hogy új sportág. Szóval kemény szelekciós dilemma ez, és főleg, hogy előfordulhat, és nagyon életszerű az, hogy bárhogyan variálnak is a szervezők, megtörténhet, hogy két kedvenc, vagy két fontos versenyszám időben nagyon közel van egymáshoz, fizikailag lehetetlen elérni egyiket és a másikat, dönteni kell.
Egyértelműen én azt is mondanám, hogy kevesen vagyunk egyrészt, másrészt nagyon sokszor adódik olyan helyzet, hogy egy időpontban van két nagyon-nagyon fontos esemény, akár legyen szó érmekről is, de azért hozzátenném azt, hogy egy olimpia nem feltétlenül az érmekről és a sikerekről szól. Itt nagyon komoly történetek vannak olyankor is, amikor mondjuk kudarcba fullad egy 4 éves felkészülési terv, vagy éppen egy szomorú véget ér, hiszen lesérül az illető.
Hát vagy akár a negyedik hely is egy diadallal ér fel, mert hogy a mezőny olyan erős, a sportoló éppen most került az élbolyba, és tulajdonképpen az nem egyéb, mint a 4 év múlvai olimpiára egy érem ígéret, az a negyedik vagy ötödik helyezés.
Így van. Hát ugye a Walter Attila esete is bizonyítja.
Vagy a női társa, ugye, a Blanka, Vas Blanka.
Hát ott egy picit más volt a helyzet, ott inkább Blanka ezt akkor abban a pillanatban nem feltétlenül örömmel élte meg, hiszen ő volt az, aki ugye ebből a hármasból, aki sprintelt az érmekért, itt ugye az ezüst bronzról van szó, hiszen az arany az el volt már dőlve.
Hát igen, a Trocadéróra vezető egyenesben tulajdonképpen ott dőlt el valójában a pódium.
Igen, és ő jött ki ugye rosszul ebből, tehát ő ezt akkor abban a pillanatban egy óriási csalódásként élte meg, viszont már...
Miközben nyilatkozott és küszködött a...
Igen. Meg az azt követő napokban ezt úgy tudta feldolgozni, hogy ő egy büszke negyedik helyezett, és rá egy hétre vagy 10 napra volt a francia körverseny a női, és ott ugye szakaszt nyert. Tehát, hogy egészen elképesztő módon tudta ő saját magát felturbózni, és ebből a negyedik helyből építkezni olyan szinte, hogy egy szakaszt nyerjen. És ez tényleg egy jó fordulópont volt, egy jó történet volt, viszont kicsit visszatérve arra, hogy mi hol szoktuk leosztani, az általában úgy szokott történni, hogy mivel a távolságok nagyok, nagyon sokszor ugye gyorsan történnek az események, tehát lehet, hogy elkezdesz reggel mondjuk egy kézilabda meccsen, és közben meg fél szemmel figyeled a vívást, vagy éppen a judót, és akkor látod, hogy éppen tovább jutott egy versenyző, eljutott a következő körig, akkor te már tervezed, hogy hoppá, akkor oda kellene átmenni, mivel jutok el oda, és akkor mindig olyankor egyeztetünk, ki van közelebb. Kinek van rá gyorsan ideje, az fut át, az megy oda. Tehát, hogy mi általában ezt így döntjük el, ez nem úgy dől el, hogy akkor most már pedig az az enyém. Hanem ezt általában ilyen alapon döntjük el. Persze vannak olyan sportágok, amelyet úgy tudunk egymásról, hogy akkor most ahhoz Zoli jobban ért, vagy közelebb áll hozzá az illető sportoló, vagy ugyanígy fordítva ez rám érvényes. És akkor olyankor nem is kell ezt megbeszéljük, mert így egyből, hogy mondjam, automatikusan adja a dolog, hogy akkor arra te mész, ugye igen, oké, akkor lépünk tovább, következő sportág. Tehát, hogy mi ezt így le tudjuk osztani nálunk, nincsen ez, hogy akkor én most veszem a lapot és aláhúzok valamit, vagy éppen Zoli csinálja ezt, és akkor mondja, hogy a többi a tiéd. Tehát, hogy ilyen nincs.
Van-e mód arra, hogy ezeket a díszleteket, most így nevezem generálisan, tehát Riót magát, Tokiót, mint fővárost, mint urbánus agglomerációt, vagy akár Párizst, hát megkóstoljátok, vagy tulajdonképpen csak egy terep, ahol egyik pontról a másikig kell nektek rekordidő alatt eljutni, miközben feldolgozzátok, vagy éppen újra dokumentálottok, vagy szóval, hogy beszippant a szakma, és lényegében, hát nem azt mondom, hogy közömbös, hogy hol történnek ezek a dolgok, de hogy nehezen lehet city breaknek nevezni a mindazt, ami azért több héten át veletek történik bizonyos helyszíneken.
A három említett városból ugye Tokió volt az egyedüli, amely olyan szinten nem hasonlítható a többihez, hogy ott ugye pont a világjárvány alatt volt, és ott egy ilyen buborékrendszerben voltunk, ami nem feltétlenül tette lehetővé azt, hogy akkor mi most utazzunk jobbra-balra, mármint hogy úgy, hogy szabadon jöjjünk, menjünk. Ott egy ilyen rendszer volt, nem is tudom most már pontosan, hogy 12 napnak vagy 14 napnak kellett eltelnie, hogy ha tünetmentes vagy, meg mindenféle, akkor úgymond a buborékból kimehetsz, és akkor a szabadon sétálhatsz mondjuk. Tehát ott ilyen szinten kevesebb időnk adódott erre. De egyébként egy olimpia alatt sajnos vagy nem sajnos, nem sok időd van városnézésre. Itt Párizs volt egy ilyen szempontból mondhatni szenzációsan jól megszervezett történet, mert ugye a történelem minden utcasarkon ott volt, úton, útfélen, bárhol kijöttél a metró aluljáróból, egy valamilyen történelmi emlékműt láttál, vagy egy olyan épületet, ami meghatározó volt a modern korra nézve, és hogy tényleg ott lehetetlen volt nem úgy jönni-menni, hogy ne
kicsit lelassítottál, igen. Vagy gondolatban legalábbis.
Igen, és, uh-huh. És egyébként ilyen szempontból én nagyon örülök, hogy Párizst ilyen szempontból tényleg jól felfedeztük, mert mondjuk szerencsés voltam abból a szempontból, hogy ezúttal ugye a Román Rádió Társaság csapatának tagjaként mentem ki, ami azt jelentette, hogy két nappal a kezdés előtt már ott voltunk, pont azért, hogy feltérképezzük, hogy jutunk el a szállásra, hasonló az adott sporteseményre, bementünk az edzésre, a sportolókkal már szóba álltunk, tehát már jeleztük, hogy ott vagyunk, számítunk rájuk, hogy majd jönnek a vegyes zónába és nyilatkoznak nekünk, tehát hogy felvettük a levegőt, felfedeztük járatokat, hogy melyik járattal jutunk el a sportcsarnokig, vagy az arénáig, vagy éppen a pályáig, tehát hogy ezek a napok pont erre jók, és akkor ott rögtön a legelején volt egy pici időm, mondjuk egy 2 órám, aztán ahogy befejeződött, volt még egy fél napom, és akkor az alatt, amit lehetett, mindent, de ugye útközben, hogyha elhaladtál mondjuk egy Louvre mellett, vagy éppen egy Concord mellett, akkor, ahogy te mondtad, lelassítottál, megnézted, kicsit bámultad, ha volt egy annyi időd, egy kávét megittál, esetleg körbesétáltad, mint ahogy én tettem a párizsi Eiffel-tornyot, körbesétáltam, mert volt egy 2 órás üres járatom, azon a nap is pont ott jártam, de egyébként tényleg keresztül kasul jártuk a várost. Tokiót is keresztül kasul jártuk éjjel-nappal, viszont a séta ott nem adódott meg annyira sokszor, mint például Párizsban. Rio az hasonló volt Párizshoz olyan szinten, hogy ott lótás-futás volt, de azért ott is egy ilyen másfél napot rá tudtam szánni arra, hogy akkor most legalább a Cukorsüveghegyet megnézzem, vagy felmenjek a Krisztus szoborhoz, vagy éppen beüljek egy brazil étterembe és megkóstoljam a helyi gasztronómiát. Úgyhogy ezekre azért szakít az ember időt, de ez mindig a te saját pihenő idődből megy el, ami azt nézve, hogy mondjuk dolgozik az ember 14-16 órákat, vagy még annál
ki van centízve, igen.
És tényleg tudod, hogy neked most lehet, hogy az az 1 óra vagy 2 óra plusz alvás az jól jönne, akkor olyankor ez nem feltétlenül egy jó döntés, de lehet, hogy hosszú távon nézve, akkor legalább el tudod mondani, hogy te már pedig azt láttad és ott jártál.
Los Angeles-i térképet már beszerezted, gondolom, és jegyzetelsz sűrűn, hogy akkor ott legalábbis érzékelni a távokat. Azt mondják, hogy ott lehet, hogy más típusú, illetve valószínűleg más típusú viszonyulás lesz. Ugye ott van már egyfajta olimpiai hagyomány, nyilván más a városkép. Ott viszont Riohoz meg Tokióhoz hasonlóan az első 2 nap az infernális lesz, mert hogy ugye az óraeltolódást ki kell heverni.
Igen, hát ugye eddig ez volt az első olimpia itt Párizsban, amikor nem kellett ezzel foglalkoznom, hogy akkor időeltolódást kipihenni, mert csak 1 óra különbség volt. Rióban nem is tudom hány óra volt, Tokióban is rengeteg, tehát mindig az volt, hogy Tokióban, amikor ugye mi reggel felkeltünk, akkor itt nagyjából itthon ti már feküdtetek le, tehát hogy teljesen fordított világunk volt, ott nem is volt elég 2 nap így most visszagondolva. Nekem mindig emlékszem, a 4.-5. nap volt az a nagyon-nagyon nehéz nap, amikor úgy kiütött rajtam minden. Itt Párizsban nem éreztem ezt, vagy ha éreztem, akkor nagyon gyorsan túllendültem rajta. Hát igen, Los Angeles az hasonló lesz, és ilyen szempontból biztos, hogy sokkal nehezebb dolog lesz. Az a baj, hogy annyi van még addig, ugye 4 év, hogy még rá sem merek gondolni. Előtte már inkább akkor, ha kell gondolkodni, akkor előtte még a téli olimpia a Cortinában, ami szintén itt lesz.
Igen, az egy kis séta ma majdnem szomszédban. Közelebb is áll hozzád másként is, mert ugye említettem, hogy aktív sportoló vagy, hát sítájfutó válogatott versenyző vagy, tehát a romániai csapat tagja, úgyhogy lehet, hogy Cortina ilyen szempontból is még közelebb áll egy kicsit hozzád, de van-e olyan szindróma vagy fenyegete annak a veszélye, hogy akkor 5 karikás függőség? Tehát, hogy ez a jó pár adag élmény, ez olyan addikciós helyzetbe terel, vagy csalogat, hogy szinte el se tudod képzelni, hogy az életet ne ebben a ritmusban zajlódjék, hogy 2 évente ugye a téli olimpiákat is beleszámolva, neked felpörög időnként 3 hétre, 2 hétre az életed.
Az biztos, hogy van egy ilyen addikció, hogy 5 karika jegyében olimpiai addikció, legalábbis nálam mindenképp. Az, hogy most ezt személyesen megélni, átélni, olyan formában, hogy ezt kell-e én tovább vigyem, vagy sem, azt nem tudom. Én inkább hálás vagyok tényleg a sorsnak azért, hogy ez most már az 5. olimpia volt, amelyről tudósíthattam, és ha ennyi lesz, akkor én azzal is elégedett vagyok, mert mert ez tényleg, én mindegyiket megéltem és átéltem úgy, ahogy kellett, és tényleg teljes mértékben benne mozogtam, benne éltem a történésekben. Úgyhogy én ezzel is elégedett lennék. Ha ennél többet megad az élet, akkor én persze nyitott vagyok rá, és ki fogom használni az alkalmakat, de hogy ez most bennem így elindít egy ilyen folyamatot, azt nem tudom. Az biztos, hogy én az olimpiákat szeretem, és követni fogom függetlenül attól, hogy most akkor ott tudok lenni, vagy sem.
Kötet valamiféle írott formában két kemény borító, vagy akár puha borító közé szorított szumum, vagy párlat, vagy eszencia. Ilyesmi dolgozik-e benned? Mert egy dolog az, hogy learchiváljátok ezeket a hanganyagokat, és hát jó eséllyel meg is maradnak, meg vissza lehet őket idézni, meg elő lehet halászni egy-egy újabb siker okán, mint egy hozzácsatolni azt a pár mondatos felvételt, de hogy akkor mégiscsak másabb az, amikor mondjuk főleg ennyi élményt összevetve, talán magadnak is elkészíted azt az átmeneti leltárt, ami Szép Zoltán és az olimpia viszonyát, illetve hát szimbiózisát jelenti.
Dolgozott már ilyen bennem, megmondom őszintén, azért gondolkodtam ez hasonló dolgokban, főleg inkább egy ilyen könyvben, amiben megírjak történeteket. A probléma az, hogy ugye a beszélgetés elején is említettem, hogy annyira gyorsan történnek az események, és pörögnek a velem történt dolgok, hogy sokszor nincs időm még lejegyezni sem. És így akkor az ember belefelejt. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy ha ezt nem tudtam lejegyezni megfelelő mértékben, akkor nem vagyok benne biztos, hogy olyat tudnék írni, vagy olyan tudnék alkotni, amire az emberek kíváncsiak lennének. Lehet, hogy én látom rosszul, és hogy ez nem így van, de egyébként igen, gondolkodtam ilyenen. Nem tudom, hogy mikor lenne rá időm, vagy mikor lesz rá időm, hogy ezt valaha így összefoglaljam, és akkor ezt akár egy kötetbe helyezzem, de mindenképp. Tehát ugye rengeteg olyan sztori van, ami nem is feltétlenül a magáról, a sportról szól, hanem ott történik meg az olimpián. Most csak egyet fogok megemlíteni, nem vicces történet, Párizs, ugye olimpia, ott még az első napokban körülbelül a harmadik, negyedik nap történt, zajlik a vívás, és megszerzik a magyarok az első bronzérmet Muhari Eszter révén, belenyúlunk az éjszakába, befejezem a tudósításokat, honlapra feltöltök anyagot, mindenféle, és akkor na, indulhatok vissza a szállásra, ez már ugye éjjel egy óra. Felülök az első metróra, elindul a metró, és akkor így ülök, nézem, mondom, valami nem jó, és észrevettem, hogy a rossz irányba indultam el. Mondom, semmi gond, akkor a következő első megállóba leszállok. Megáll a metró szerelvény, leszállok az állomáson, és azzal el is megy a szerelvény, én meg indulok kifele, de zárva van a kiárat. És akkor nézem, hogy mi történt, nem értem, hát mi a gond. Közben nézem, hogy van még egy dán család és egy francia házaspár, akik szintén abban a helyzetben vannak, mint én, ők sem értik, hogy miért van zárva a kiárat. Visszamegyünk le a peronra, és ott állunk, várunk, érkeznek a metrók, egyik sem áll meg. Hoppá, összenézünk, hogy mi lehet a gond. Akkor jöttünk rá, hogy egy olyan metróállomáson, konkrétan a Champs-Élysées megállóban volt ez, egy olyan metróállomáson állt meg a szerelvény, amit az olimpia idejére, tehát 2 hétre vagy 3 hétre teljesen lezárnak és nem használnak biztonsági szempontból. Viszont a metrót vezető
reflexből, ugye?
Reflexből megállt és kinyitotta az ajtókat és tovább ment. És mi voltunk azok a szerencsétlenek, akik ott ragadtunk, ugye éjjel, nem is tudom, 1:30 volt körülbelül. És akkor ott elkezdtünk tanakodni, hogy mi legyen. Hát megpróbáltuk lestoppolni a következő szerelvényeket. Hát azok meg se paritjáztak minket, mentek tovább, és akkor egy idő után eszünkbe jutott, hogy hát akkor nincs más mit csinálni, ugye a föld alatt nem igazán van mobiljel, vannak ezek az SOS dobozok. Akkor ott a francia úriember megnyomta az egyik ilyen piros színű SOS gombot, és egy idő után válaszolt valaki a vonal végén, és akkor elmesélte neki, hogy mi történt, úgyhogy 10 perc múlva jött egy néni, és kinyitotta nekünk a teljes állomást, hogy ki tudjunk szabadulni onnan. És akkor kiszabadultunk onnan, ugye el kellett nekem még gyalogolni a következő megállóba, de hát milyen a sors, semmi sem történik véletlenül, amikor megérkeztem a következő metró lejáróhoz, a metró lejáró előtt fent, éppen Muhari Eszter bronzéremmel a nyakában a szüleivel ölelkezik és fotózkodnak. És akkor én beletrollkodtam ebbe a történetbe, hogy bocsi, Eszter, egy fotó készülhet, hogy akkor már megkoronázzuk ezt az estét legalább így, hogyha már engem egy rossz helyen kirakott a metró. És akkor persze készült ott gyorsan egy fotó, és azzal én mentem vissza a szállodába. Tehát, hogy vannak ehhez hasonló történetek, amik biztos, hogy egy könyvben is jól mutatnának, viccesek vagy hangulatosak tudnak lenni, csak nem tudom, hogy erre mikor lesz időm.
Hát amikor időd lesz, és amikor megszületik a kötet, akár még PDF formájában is, akkor igényt tartunk itt rá, hogy a lanszálás előtt vagy környékén beszélgessünk a tetőterasszon erről a munkáról. Zozó, én azt kívánom, hogy hát ülepedjenek ezek a dolgok benned, komótosan a maguk ritmusában, azt, hogy tudjál visszaváltani a hazai sportvalóságra és annak a ritmusára, vagy ütemére, és hát, hogy tényleg legyen mit mesélni, akár a gyerekeknek is, akiket most éppen kizártunk a térből, valahol gondolom az udvaron, várják, hogy édesapa fejezze be ezt a beszélgetést, és újra tudjatok egyet hancúrozni, vagy akár egyéb, vagy sportoltok, és így nyáron van foci ott a ház mögött?
Szoktunk, foci, úszás, biciklizés, van mindenféle, úgyhogy gyerekjátékok általában.
Legalább olyan izgalmasak, mint az olimpiai játékok. Szép Zoltán, köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velünk, és hát akkor találkozzunk, mondom, a kötet környékén, de lehet, hogy közben még lesznek olyan világversenyek, ahova kiutazol, és akkor egyrészt ugye halljuk a hangodat is, meg elképzelhető, hogy lesz még valamiféle ilyen összefoglaló, impresszió, összegző beszélgetésünk itt a tetőteraszon.
Köszönöm szépen én is a megkeresést, és üdvözlök mindenkit.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük, tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.